Sziasztok, itt ismét a Investor Téren, régen beszéltünk, itt van velünk Péter barátom. Szia Péter!
Szia Ákos, sziasztok!
Sziasztok, mert régen készítettünk felvételt, és tervezzük azt, hogy itt a jövő héten egy kicsit hosszabban elmélkedünk majd itt a piaci eseményekről, de röviden bejelentkezve, mert izgalmas időszakokat élünk ismételten. Egy 3 percben én arra gondoltunk, hogy egy picit összefoglaljuk, amennyire lehet a tavalyi évet, vagy egy picit a tavalyi évnek a tanulságát, egy nagyon picit egy pár mondatba próbáljuk összefoglalni, hogy mik azok az események, amik ebben az évben meghatározóak lehetnek, illetve egy-két termékről, egy-két instrumentumról azért mindenképpen szeretnék beszélni. Hogyha megengeded, én egy pár gondolattal el is kezdeném a tavalyi évnek a lezárását. Igazából a tavalyi évnek a lezárása szerintem egy picit visszanyúlik a 2022 évhez. 2022-es év az amennyire borzalmasan tud sikerülni egy év, szerintem az annyira borzalmas volt, borzasztóan nehéz volt. Nyersanyag árakon elszabadultak, eleve ez a geopolitikai konfliktus, az orosz-ukrán háború, ez nagyon rányomta a bélyegét, vagy az egész hangulatot, egy nagyon rossz hangulatot okozott értelemszerűen és bizonytalanságot a tőkepiacon, és hát épp hogy kievertük talán a Covid-ot, és jött ez az egész. A 23-as év, a tavalyi év azért lényegesen jobban sikerült, és lényegesen jobb év volt értelemszerűen. Amit szerintem a tavalyi évben megtanultunk, vagy ahogy alkalmaztunk az ügyfeleinknél, illetve hát a saját portfóliónknál is, hogy amikor egy értelmezhető nyereség volt az adott kis portfólió egységeken, azokat minimum védtük, vagy inkább gyorsan le is zártuk. És a tavalyi év, az én úgy láttuk, hogy akik ugye long szempontjából, tehát vételi szempontból ülnek a piacon, és emelkedés váltak, hát nagyon kecsegtető és nagyon jó mind az indexek, mind pedig az egyes termékek kifejezetten szép erősödést produkáltak. Te hogy látod, neked milyen volt ez a 23-as év, hogy egy picit visszatekintesz?
Hát azt gondolom, hogy egy izgalmas év van mögöttünk. Lényegében ugye kiterült az, hogy hamarosan elindulhatnak a vágások, a kamatvágások. A hozamok elkezdtek esni, valamikor nyár közepétől, nagyjából nem, és akkor és azt gondolom, hogy mindenki kezdte temetni a részvénypiacot is, tehát itt a képernyőn azt hiszem, hogy a DAX-nak a grafikonját látjuk.
Igen.
Nagyjából ez októberig esett is, tehát elég jelentős, azt mondom, hogy mélypontra került, még tovább is vártuk ezt a dolgot. De aztán évvégére az a híres Mikurás ralli az valahogy sikerült beindulnia. Valóban ezek a geopolitikai cuccok, ezek nagyon borzolták a kedélyeket a múlt évben. Itt sajnos évvégén ez a közel-keleti helyzet is, hogy mondjam, romokban hevert. Nyilván ennek az olajárára, meg egy csomó mindenre is hatással vannak. A tőkepiacok is valamennyire ezt azért figyelik, ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy a következő év talán részvénypiaci szempontból, legalábbis én optimista vagyok most, te pedig örök optimista vagy, szóval nálad ez nem is kérdés.
Igen.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tavalyi évnek a vége azt talán megalapozza a 24-es évnek a kezdetét. Én azt nem állítom, hogy 24-ben csak fölfelé van az irány, de valamiért én úgy gondolom, hogy most itt nem látok olyan okokat, amik miatt nem tudom, hogy valami nagyon masszív visszaesésnek kellene következnie. Alapvetően a nagybefektetők is ezt hasonlóan látják, a nagy hedge fundoknak jelenleg mind long pozíció, vagy többségében, most nyilván a spekulatív pénzektől eltekintve long pozícióik vannak, főleg ez a mágikus hét részvényekkel kapcsolatosan, még azzal együtt is, hogy ugye az Apple-nél láttuk komoly esést, várjuk ugye a gyors jelentéseket, hogy a nagy tech cégek gyors jelentései még nem jöttek ki. Ugye a TSMC jelentett ma, a Taiwan Semi 7,5%-os emelkedésben van a papír, úgyhogy na, veszik, mint a cukrot, pedig úgy néz ki, hogy ez az Arizonában létesített új üzemük, ez talán csúszásba is van valamennyire, vagy elcsúszásba van. De úgy néz ki, hogy kajálja a piac, szereti a piac ezeket a tech cégeket továbbra is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek fogják húzni továbbra is a fölfelé az irányt. Valószínűleg lesznek korrekciók, de én ezt nagyjából ezt várom így a következő évtől.
Említettél, amíg a mesélnek az elején a kamatokat. És ugye érdekes volt, hogy a októberben, most a grafikon, amit nézünk, ez a német indexnek a grafikonja, és októberben volt egy mélypont, és talán emlékeztek rá, hogy a tízves államkötvény, az amerikai tízves államkötvény akkor csúcsosodott. És hogy milyen érdekes volt, hogy itt ugye a kötvénél pont fordítva volt, arra számítottak, hogy gyengülni fog a hozam, és hát elérte ezt az 5%-os ilyen lélektani értéket, és ott emlékszem, hogy abban a pár napban ott nagyon feszült volt, tehát ott voltak, előjöttek azok a várakozások, hogy akár ez tartósan 5%, vagy akár tovább tud menni. Aztán fordult a kocka, és elkezdett lefelé jönni a kötvényhozam. Egyébként ez a tízes államkötvény ebben a pillanatban, amikor ezt az adást fölvesszük, még 18-án, január 18-án veszük fel ezt az adást, magyar idő szerint nagyjából 8-9 óra környékén, és 4,13-nál tart, úgyhogy elég sokat esett a tavaly október óta. Illetve annyi még, bocsánat, hogy az évnek a utolsó másfél hónapjában az nagyon arról szólt, hogy én visszaemlékezem, hogy a piaci szereplők azt próbálták kitalálni, hogy a Fed az tovább fog szigorítani, vagy esetleg elkezd csökkenteni, és ha csökkent, akkor mikor. Az év utolsó egy-két hetében megjött egy kifejezetten jó hangulat, aminek az egyik táplálója szerintem az volt, katalizátor az volt, hogy erre az évre, már március környékére egyes optimista piaci szereplők már március környékére várnak a Fedtől kamat csökkentést. Meglátjuk, hogy ez így lesz-e. Egyébként január végén utolsó napjában lesz Amerikában kamat döntés, utána sajtótájékoztató. Ezen a kamat döntésen egyébként, ahogy mi nézzük az adatokat, a piaci szereplők nem várnak változást, viszont az követő sajtótájékoztató az biztos, hogy érdekes lesz, és hogyha ott egy fél mondat utalásra lesz esetleg arról, hogy a márciusban elkezdene a Fed kamatot csökkenteni, én azt gondolom, hogy akkor a piac az nagyon optimista tud lenni, vagy optimista lehet majd, illetve mondtál még egy dolgot, hogy a tech szektornak a tavalyi évnek a végén, ahol elkezdték húzni a tech szektort, hogy ezbe az évben ez tovább mehet. Az egyik nagy részvény és az egyik nagy meglepetés volt az Nvidia részvény, amit a mesterséges intelligencia miatt ez a chipgyártó, ez gyakorlatilag felrobbant, és ez év elején is kitört ez a termék, és ahogy én látom, ahogy én olvasom, itt további emelkedésre számítanak. Az Nvidia egyébként, miközben ezt a adást csináljuk, olyan 570 dollár környékén van. Van egy elemzési oldal, amit itt nagyjából nézegetünk, és itt a különböző fundamentumok alapján próbál valamiféle árat belőni. Ez csak így tájékoztató jelleggel érdemes nézni, vagy figyelni. De ott például azt írja az oldal, hogy nagyjából ilyen 530-540 dollár között van a mostani felértéke az Nvidia-nak. Viszont ami nagyon kemény, hogy az elemzőknek a 12 hónapos célárja az a Meridian az ilyen 668 dollárnál van. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi árhoz képest egy ilyen 17%-kal lenne feljebb. Ez 61 elemzőnek az összepakolt elemzése gyakorlatilag, amiben a legalacsonyabb várakozás az valahol ilyen 410 dollár környékén van, és a legdurvább az ilyen 1000 dollár fölött, 1100 dollár, ennek az átlaga ez a 668 dollár. Ez megint nem exakt, tehát ez nem azért, mert nem úgy mondjuk, hogy ez egy egyértelmű exakt dolog, csak hogy én úgy látom, hogy te is említettél, hogy ebben az évben a tech szektor az akár tovább tud menni, és egyelőre, ahogy nézegetjük a Nasdaqot, valóban új csúcsra futott, és úgy gondolom, hogy mehet még tovább. És akkor egy gyorsan átkötve az idei éve, egy pár mondat csak, hogy ugye ebben az évben, ami biztos, hogy két nagy esemény meg fogja határozni a piaci hangulatot, az egyik az amerikai elnökválasztás, illetve az Európai Unióban az önkormányzati választások, azért ez biztos, hogy hatással lesz, és hát ugye közben majd értelemszerűen jönnek ki a kamatvárakozások, illetve esetleges kamatvágások. Meglátjuk egyelőre az LKB, hogyha én jól tudom, hogyha én jól olvastam, az LKB nem nagyon akar kamatot vágni, de hát nekem egy kicsit az a gondolatom ebben, hogy ha a Fed elkezd mondjuk az év második felére mondjuk izmosabban kamatot vágni, szerintem akkor az LKV is talán beállhat ebbe a sorba, de meglátjuk. Te mire számítasz itt csak egy pár mondatban itt ebbe a 24-es évre, ami nagy esemény lehet, és ami szerinted meghatározó még ezen kívül?
Hát figyelj, van még pár fontos dolog, amit szerintem kimaradt, vagy amit kihagytunk, vagy nem is tudom. Hát egyrészt lehetnek geopolitikai események, amikre nem vagyunk fölkészülve, mert senki nem tudja, hogy hozza még valamit itt a közeljövő. Ez az egyik. A másik nagyon jól összeszedett, hogy nyilván mindenki a Fedre tekint, kicsit az LKB is, de azért nem szabad elfelejteni, hogy az LKB kamatszintje majd 1%-kal tulajdonképpen lejjebb van az amerikai kamathoz képest. Ma volt ugye az EKB-nak kamatdöntő ülése, de már előre az osztrák, a német, más jegybankárok is megszellőztették, hogy tulajdonképpen nagyon azért nekik ez nem sürgős, ez a kamatcsökkentés, és hogy annyira nincsenek ebben hogy mondjam, ilyen, nem ülnek tűkön, hogy meg levágják a kamatot. Egyébként valamennyire az európai helyzet különbözik is egyébként az amerikaitól. A Fed elsősorban azt nézi, hogy a munkanélküliség, az infláció, hogy alakul az infláció és a munkanélküliségi adatok, most kicsit forróbbak voltak az utolsó mérésnél, amire az elemzők számítottak, ez nyilván a Fednek, hogy mondjam, jó táptalajt ad, hogy na tessék, de hát nyilván márciusnál előbb nem számít igazán senki semmilyen kamatvágásra, és hát majd meglátjuk azt is, hogy márciusban vágnak-e valamit. Ugye 25 bázispontosával, vagy bázispontokkal szoktak haladni, az is lehet, hogy vágnak 25-öt, és utána hosszabb ideig nem, egy ilyen jelzésértékű, az is lehet, hogy nem vágnak, és valami, hogy mondjam, valami hangzatos kommunikációval kiszúrják a piac szemét, azért ott biztos, hogy lesz komoly volatilitás, ha ez így lesz. Meglátjuk, a március még odébb van, addig még pár podcastbe reméljük be tudunk jelentkezni, és akkor tudunk nektek erről számolni. Ami még nagyon fontos, az, hogy hamarosan bitcoin felezés lesz. Most ennek nem menjünk bele a részleteibe, de a dolognak az a lényege, hogy ezt tolni minden elemző és minden várakozásnak megfelelően tolni fogja a bitcoin árát fölfelé. Ez már egyébként megindult, és kicsit ennek az előfutára volt az is, hogy a SEC most évelején, ugye ez az amerikai tőzsdefelügyelet jóvá hagyta ezeket a bizonyos spot bitcoin ETF-eket, amik tőzsdei alapokat, amiket már nagyon vártak főleg a nagy befektetők, de kis befektető az végig is eddig is tudott venni közvetlenül is bitcoint, azzal nincs semmi probléma, de azért a nagy befektetők, akik mások pénzét fektetik be, úgymond a professzionális szektor, ott sokkal kötöttebb szabályok vannak erre vonatkozólag. Úgyhogy ez is húzza fölfelé az árat. meglátjuk, hát itt mindenféle extrém jóslatok vannak. Én azért olyan nagy extremitásokra nem számítok, de az biztos, hogy tehát én azért azt gondolom, hogy az idei év az a bitcoin áremelkedéséről, meg egyáltalán a kripto szektornak az áremelkedéséről fog szólni. Ez nyilván egyébként összefüggés, vagy összhangban van ezzel a mágikus hetes sztorival. Egyébként pedig azt is gondolom, hogy a mágikus hetes akár kibővülhet mágikus 8-asra, 9-esre. Vannak olyan cégek, akik, hogy mondjam, ebbe a csoportba igyekeznek, ebben a nagy cég csoportba. Itt többek között ez az AI-os robbanás, ez több más cégnek is, hogy mondjam, alapoz, vagy fűti rendesen az árfolyamát.
Ugye itt a mágikus hetesítő most arról van szó, hogy az indexen belül van pár olyan nagyobb súlyozottságú rész, ami a saját, tehát gyakorlatilag a
hát ezek a fang papírok, ahogyan a régebben hívták, most mágikus hetesnek hívják, de régen fangnak hívták, ugye a cégek kezdőbetűi.
Facebook, Amazon, Google, így van.
Igen, Apple és a Microsoft és a, nem tudom, most már az Nvidia is ide csatlakozott.
Igen, így van.
De már ebben az Nvidia azt hiszem már nem volt benne ebbe a fangbe, úgyhogy, de most, hogy föl sorakozott ide, ezért most mágikus hetes.
Igen, igen.
De ez a Magnificent Seven, azt hiszem ez az ismert Best End filmnek a címéből ered, vagy
igen.
Szóval innen.
Igen. Egy pár percben ugorjunk vissza a magyar piacra, és azon belül az OTP-re, csak egy fél gondolatra. Ugye az OTP-nél elmondhatjuk azt, hogy szokták mondani így szlengbe, hogy gyakorlatilag Magyarország egyik hőmérője az OTP.
Hát ez abszolút így van, ez nem csak mondják, hanem ez teljesen így is van.
Igen,
tehát
igen. Ezt, és ránézzünk az OTP-nek a grafikonjára, azért azt lehet látni, hogy az utolsó hónapokban egy nagyon-nagyon szép erősödést produkált a papír. Csak tényleg egy pár gondolat, ugye itt 21 év végén fönn volt 19.500-as magasságban, 22-ben, amikor a háború kitört, akkor ugye ez a részén sem maradt ki a hatalmas esésből, bőven 10.000 forint alá esett a papírnak az árfolyama, és igazából most az utolsó pár hónap az, ami egy nagyon látványos, nagyon markáns emelkedést mutat be. Én azt gondolom az OTP-ről, talán aki minket követ vagy a régebbi adásainkból emlékszik, én az OTP-vel kapcsolatban egy nagyon optimista állásfoglalás voltam, meg vagyok is. Hosszú távon én kifejezetten egy jó papírnak tartom. Úgy gondolom, hogy az ilyen komoly emelkedésekben azért valamiféle természetes korrekció időnként beleférhet. Viszont nekem van egy olyan gondolatom még az OTP-vel, és kíváncsi vagyok, hogy megerősíted-e, hogy, és te már említetted az előbb, hogy az állampapíroknak a hozama az elkezdett valamelyest csökkenni. Ugye, ahogy az infláció jön lefelé, az MNB most 75 bázispontosával csökkengeti a a kamatot, alapkamatot, és hát a diszkont kincstár, így az éven belüli állampapír, amit korábban az ügyfeleinknek még nem is tudom, 10% fölötti hozamok voltak bőven, ezek most már bőven bejöttek 10% alá, és én nekem van egy olyan gondolatom, hogy azok az ügyfelek, ahol egy pici hajlandóság van a kockázatra, nekik az OTP hosszú távon kifejezetten érdekes, és jó lehet, és ők is még egy picit hajthatják az árat fölfele. Neked mi a véleményed erről a OTP-ről, vagy erről a gondolatról?
Hát igen, azt gondolom, hogy szóval nem sok mindent hagytam el nekem, amit el kéne mondani. Én azt gondolom, hogy egy masszív emelkedésen van túl a papír. Nyilván most mindenki várja a gyors jelentést, ami valószínűleg megint kiemelkedő lesz, én azt sejtem. Azt is tudjuk ugye egy ideje, hogy az OTP bevételeinek a most már nagyobbik része az nem Magyarországról, mármint a csoportnak a bevétele az nem Magyarországról származik. Ugye az OTP-nek van egy fontos problémája most csoportszinten, az az orosz bankja, amit ugye emlékszik rá mindenki, amikor kitört a háború, akkor sokan kivonultak, meg ott hagyták, nem tudom, a befektetéseiket Oroszországban. Az OTP az nem így döntött, Ukrajnában is, és Oroszországban is megtartotta, vagy megtartja a bankját. Igen, nem, de közben az amerikai hatóságok belengedték, hogy szankciós listára kerülhet több olyan bank is, amelyik Oroszországban tevékenykedik. Egyébként nem az OTP az egyetlen, a Raiffeisent szokták innen a szomszédból szintén emlegetni, ami egy komoly veszély.
Bocsánat, hogy közben, csak pont a Raiffeisennek az árfolyamát nézem egy másik grafikonon, és pont azt akartam fölhozni, hogy ugye említettük, hogy az OTP-nek az árfolyama, csak visszateszem azt a grafikont, az OTP-nek az árfolyama a 22 év elején 18.500 forintról gyakorlatilag beesett bőven 10-zel alá. A Raiffeisennek az árfolyama az 2022. februárjában még 28 euró fölött volt egy picivel, és eltelt egy pár hét, március 7-én 10 euró fölött volt egy picivel. Óriási, óriási esés produkált. Igen, itt vagyok, vagy értettem? Figyelek.
No, a lényeg csak, hogy igen, tehát itt ez több kelet-európai bankot is vagy fenyeget ez a veszély. Egyébként nem csak kelet-európai, vannak más világ más tájéről is bankok. Nagyon érdekes, hogy most volt a napokban hír, hogy mind nagy kínai bankok, mind pedig nagy török bankok fölfüggesztették moszkvai bankokkal, tehát az orosz bankokkal a kapcsolataikat, vagy felfüggesztés alatt vannak, pont ugyanezért egyébként, mert attól jobban félnek, tehát persze jó üzlet nekik Moszkvával kereskedni, amikor az Európa, tehát tulajdonképpen ezeken a bankokon keresztül megy részben Ázsia, részben Európának a pénzforgalma, ugye, aki mégis ebben a szürke zónában kereskedik Oroszországgal, de ugye azért azt a török bankok sem szeretnék, hogy mondjam, reszkírozni, hogy esetleg kitiltsák őket a teljes mértékben az amerikai nem tudom, milyen szankciókat hozzanak ellenük az amerikaiak, hát itt most azért ennek több lépcsője van, nem biztos, hogy mindjárt valami nukleáris eszközt dobnának be, de azért nyilván egyik bank sem akarna, hogy mondjam, rossz helyzetbe kerülni, és még ezt a kínaiak sem reszkírozzák. Úgyhogy most mindenféle más megoldás után kell majd néznie az orosz bankoknak. És visszatérve az OTP-re pedig, hát azt tudom mondani, hogy vagy én azt mondanám, hogy ha és egyébként van is olyan OTP papírom, amit még ott valahol a nagyon a mélyében vettem, itt az előbb mutattad a grafikon. Lassan el kell gondolkozni rajta, hogy profit taking-elni kell. Én legalábbis így érzem, valahol lesz egy olyan üvegplafon, ahol ezek a folyamatok összeérnek, tehát az OTP-nek az emelkedése, a kamatok csökkenése, nyilván a csökkenő kamatokból a kisebb kamatmarzs, de ugyanakkor az emelkedő költségek, és még nem tudjuk, ugye, hogy mi fog történni, ez is lóg a levegőben, ezekkel a bizonyos lakásmoratóriumokkal, vagy hitelmoratórium, nem csak lakás, egyébként más hitelekkel kapcsolatos moratórium kérdéskörében is. Tehát itt és amikor a kormányzatnak, hogy mondjam, pénzre van szüksége, mert pedig most ugye ömlik a sajtóból, hogy tulajdonképpen erről van szó, akkor azért mindig eszükbe jutnak a bankok, tehát, és ugye ebből a legnagyobb Magyarországon, bár most a bankholding is, de az OTP még talán mindig a legnagyobb bank, tehát itt komoly, hogy mondjam, akár komoly áldozatokra is lehet akár gondolni, ha elszabadul az embernek a gondolata. Tehát, hogy mondjam, jobb ma a zsebemben ez a profit, mint hogy a piac esetleg új ítéletet mondjon, vagy valami pánik alakuljon ki. Úgyhogy...
Abszolút egyetértek, még engedj meg két adatot. Az egyik az OTP-nek az eresélye, az 70 fölött van. Tehát
hát ez is ugyanezt mutatja. Most van az, amikor már taxisofőr is OTP-t vesz.
Igen, pontosan. Illetve Még egy dolog, előbb említettem, hogy van egy oldal, amit nézegetni szoktunk, itt fundamentumok alapján próbálja belőni a egyes cégeket, csak így érdekességképpen az OTP-nél ott a valós értéket nagyjából 20 ezer forint környékére lövi be.
Igen, de azért ezt nem mindig szokta elérni
Persze, persze, csak azt
a
akarom mondani, hogy
valóság.
tessék?
Hogy a valóság ezt nem mindig éri el, amit az
Így
elemzőházak
van, így van,
célárként megjelölnek.
így van, csak annyit akartam talán ezzel alátámasztani, amit mondtál, hogy az egyik, ha szabad ezt mondani, az egyik legjobb magyar részvény, amit a befektetők kedvelnek
Hát van,
szerintem.
aki azt mondja, hogy az egyetlen blue chip, a többiek azok nem léteznek.
Talán
De...
szegény MOL Richter és a Telekom nem így gondolja, de meglátjuk.
Hát szeretnék, ha nem így gondolnák, de a Telekomnak sokat esett a fénye, ugye itt voltak ilyen osztalék problémák, amikről a szaksajtó sokat cikkezett az elmúlt hónapokban, vagy egy-két évben.
Nem
Kis
igazán
befektető?
mozdul meg.
Igen. A Richternek, hát nem tudjuk, egyébként a gyógyszeripar is egy nagy kérdés. Érdekes módon az elemzések az egészségügy évének is mondják 2024-et, tehát hogy az egészségügyi szektor világviszonylatban megmozdulhat, és ennek lehet nyertese a Richter, mint egészségügyi papír, aminek az ára azért legyünk őszinték, hogy mindig nagyon nyomott, tehát a Richtert is egy olyan
Igen.
konszolidált nagyvállalatnak gondoljuk, ami bizony, hogy mondjam, jobb sorsra érdemes, nem tudom jobban megfogalmazni, de azt is gondolom, ehhez kellene az is, hogy a piac nyitott legyen az egészségügyi cégek irányába. Ugye amikor azt látja a másik oldalon a befektető, hogy a Pfizer-t és a Modernát gyakorlatilag agyonverték, akkor lehet, hogy a szektortól egy kicsit, hogy mondjam,
Igen.
oldalaz, odébb áll.
Igen. Gyors zárójelbe itt is hadd említsem meg, Richternél ez a valós érték, ezen elemző oldal szerint, amit még egyszer hangsúlyozottan mondom, nem kell készpénznek menni, de csak így érdekesik, 12 ezer forint környékére lövi be egyébként. Úgyhogy
Ja.
figyelj, beszéljünk egy icipicit a forintról, mert itt kezd alakulni a forint.
Kedvencünk a forint.
Kedvencünk a forint. Talán a tavalyi évben, de erősíts meg kérlek, hogy így volt-e, vagy én emlékszem, nem tudom, hogy amikor elkészítették a 2024-es költségvetési tervezetet, akkor valahogy az elemzők is azt mondták, hogy azt olvassák ki belőle, hogy a kormányzat azért a 400 körüli euróval számolgat. És ugye azért volt meglepő ez a történet az év végén, mert a forint egy nagyon szép erősödés mutatott az utolsó hónapokban, úgyhogy akkor még nagyon nem volt arról szó, hogy ez a nevezzük mondjuk brüsszeli pénz megérkezik vagy nem érkezik meg. Amit mindig kiemeltünk, hogy itt a forint mellett viszont óriási hátszélként a magas kamat az ott volt, vagy ott van még mindig. És csak annyi, hogy az elmúlt pár napban, itt a grafikonon éppen a euroforintnak a grafikonját nézzük, és az elmúlt pár napban a 200 napos meg az 50 napos mozgó átlag, ez a két fontos mozgó átlag, amit többek között, de ez azért elég sokan használják, nézzük. A mai napon nem csak fölszúrt, hanem egyelőre fölötte is maradt, aztán még meglátjuk, hogy az zárás hogy lesz, de nagyon sok esély szerintem arra, hogy a forint visszagyengül, vagy visszaerősödjön a 200 napos mozgóátlagon, olyan nagy esélyt én nem látok. Nagyon elkezdett gyengülni a forint. Te mit gondolsz a forintról?
Hát én több, azért általában pesszimista vagyok a forinttal kapcsolatosan. Az biztos, hogy a mostani relatíve erősebb árfolyam, relatíve, hát nyilván mindannyian tudjuk, hogy egy-két-három éve még hát ez egy borzasztóan rossz árfolyamnak gondolta volna bárki. De most eljutottunk oda,
Emlékszel,
hogy ilyen
bocsánat,
magas.
emlékszel, amikor a 370-es
Hát abszolút.
egyszer
Hát
megcsípte, és hogy
abszolút. Igen.
igen.
Na, szóval visszatérve, a forint én azt gondolom, hogy most jó erőben van, ennek a numero egyes oka az az, hogy magas a forint kamat, ez egy tipikus carry deviza lett, ilyen magas kamatok mellett egyszerűen még dollárból, euróból is megéri kerizni ezzel az eszközzel. Értelemszerűen a forró pénzek keresik ennek megfelelően, vagy tartják magasan ezt a devizát. Az sokaknak, vagy sok ilyen különböző elemzés, meg elképzelés kering egyébként a sajtóba, meg a közösségi médiákba, hogy a most betelepülő különböző külföldi gyárak, meg az azzal érkező tőke, munkaerőköltségek, nem tudom, és akkor hogy ebből vajon hogy profitál majd a forint, vagy profitálhat-e, vagy mi lehet ebből. Én azt mondom, hogy egyelőre a forró tőke tartja fönt ilyen erővel,
Szabad helyette
egyelőre
fogjuk.
igen. A másik oldalon meg azt gondolom, hogy persze ezek az építkezések mennek, ezek részben állami pénzekből mennek. Én úgy tudom, hogy itt most főleg azokat a pénzeket költik, amiket a magyar államtól bele ebbe a dologba. Nagyon sok friss külföldi tőke ezzel nem jött Magyarországra. Nyilván, ha jön, akkor az forint keresletet kéne, hogy okozzon, de még lesz se biztos. Nem tudjuk, hogy milyen szerződések, meg egyáltalán mi van a háttérben. Meglátjuk. Ami egy kicsit aggasztó az az, hogy de hát ezt is tudja mindenki, erről is jelentek meg portfólión is, máshol is cikkek, hogy elég sok kötvény jár le idén, elég nagy mennyiség, tehát kötvény tömegnek kell visszafizetni, és a kamatot is. Meglátjuk, tehát nyilván erre a kormányzat készül, meg az adósságkezelő készül. Izgalommal figyeljük, hogy mi fog történni ennek megfelelően a forinttal. Nyilván nem mellékes azok sem, amiket az előbb elmondtál, hogy megkapjuk az Európai Uniónak a pénzét, vagy nem kapjuk meg, hogy azt mikor jön be, ténylegesen mikor jön be, az MNP leváltja-e, ugye van egy ilyen nemzeti bank, kormány feszültség is, amit elég széles körbe tárgyal a sajtó. Bloombergen is jelent meg erről cikk, tehát meglátjuk itt. De én továbbra is azt gondolom, hogy a forint egy gyengülő pályán lehet, még azzal együtt is, hogy most stabil ezen a 300, nem tudom, 70 pár vagy forint, és nem tudom, 385 forint között, de én nekem az az érzésem, hogy ha a Nemzeti Bank elkezdi letolni a kamatot, és egy bizonyos fájdalomszint alá esik, lenne, ha gyorsabban lesz ez a kamatcsökkentés, mint hogy a nagy jegybankok a sajátjukat.
Akkor a spritikőlke is iszkolni fog.
Akkor itt nagy pénz kiáramlás lesz forintból.
Mi az elmúlt pár napban, vagy elmúlt pár hétben euróforint long pozíciókat kezdtünk elnyitni, és dollárforint long pozíciókat. Magyarul arra fogadunk, hogy a forint gyengülni fog. Ebbe semmilyen érzelmi szálat nem vittünk be, tehát ez semmiképpen sem Magyarország ellen fogadunk, vagy bármi ilyesmi, nem erről szól az a történet. A forintnál mi azt néztük, hogy korábban még novemberben volt egy ilyen 374 körüli szint, ameddig ugye lejött, ez egyelőre tartja, és még ez év júniusában egy picit volt lejjebb, de hát 370, a 370-es szintet az valamiért erősnek éreztük támasz szinten. Ugye egy euroforint long esetében, amikor nyitunk egy ilyen pozíciót, ami nagyon kemény, hogyha ha meg sem mozdul az árfolyam, akkor is a kamatveszteség miatt nekünk veszteség van rajta. Tehát, hogyha hogyha tartjuk hónapokon keresztül ezt a terméket, és nem változik az árfolyam, azon veszítünk. A forintnál, hogyha megnézzük a grafikonját, nagyon sokszor előfordul az, hogy nem történik az égvilágon semmi, vagy csak így keresi az irányt, és utána hirtelen elmozdul 5-8-10 forintot, amiben nagyon nehéz benne lenni, vagy nagyon nehéz adott pillanatban jól rálépni, vagy belépni, és ilyenkor van az például, hogy az elmúlt hetekben is ezen gondolkodtunk, és ez lett a stratégiánk, hogy hogy bevállaljuk azt a kockázatot, vagy az árat, hogy kamatot kell fizetnünk egy pár hétig, annak reményében, hogy a forint esetleg el tud indulni. A következő szinteket nézzük mi, a 385 körüli, 385-386 körüli szintek lennének az első, mondjuk azt, hogy kilépő pontok, vagy legalább oda már stoppokkal védenénk ezt a pozíciót, és hát az is elképzelhető, hogy itt a korábbi felszúrás az 2023. szeptember végén ugye 390 fölé ment a forint. Ezt sem tartom elképzelhetetlennek egyébként, hogy ez a 385-390-es sáv közé bemegy, illetve kettő dolog. Az egyik az, hogy amikor valakinek olyan pozíciói vannak, amit ugye fedezni kell folyamatosan, és hogy ellene megy az ár, akkor egy idő után kényszer likvidálás megy, ugye ez begyorsíthatja esetleg a euróforintnak az emelkedését, illetve amit te is említettél, hogyha itt egy olyan kamatvágás indul meg, aminél a speki tőke, a forró tőke esetleg úgy gondolja, hogy akkor ez így neki ennyi elég is volt, az szintén húzhat egy komolyat a forintnál. Akinek forint pozíciója van, igazából bármilyen irányba, szerintem ez a kockázatosabb pozíciók közé tartozik, érdemes nagyon odafigyelni rá, és ami nehéz szerintem még annyi, hogy a nagy elmozdulások miatt, illetve az, hogy ugye éjszaka a Treasury zárva van, tehát gyakorlatilag ott a spread távolság kiszélesedik, nagyobb elmozdulásokra képes a forint. Ezzel csak arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy ez egy kockázatos termék, tessék odafigyelni rá, ennyi igazából.
Hát mindent elmondtál, nem tudok mit hozzátenni, igen, ez mindez
Jó,
így
figyelj,
hajrá.
egy pillanatra még kettő dologra térjünk ki, aztán jövő héten folytassuk. Az egyik, ha megengeded, a technológiai, a Nasdaqról egy pár mondatot beszéljünk. Az csak azért érdekes a Nasdaq szerintem, aztán erősíts meg, hogy ezt jól gondolom, vagy nem, hogy nagyon szépen visszaerősödött, és annak ellenére, hogy csúcs környékén van a Nasdaq, ilyen nézek egy. Igen, tehát a 2021 év végén járt a Nasdaq 16.700-16.800-as magasságba, és most megint ugye visszatért ide.
Hát
És
pontosabban ma is csúcson van,
igen.
16.966 fölött van éppen
Igen.
az árfolyama.
Igen. Igen.
Ez abszolút all-time high, és szerintem húzzák is most fölfelé a papírt, persze mindenki. Tehát a 17.000-nél ott sok minden stop, meg eladás, meg nem tudom, sok minden be lehet téve, vagy már előtte lehet, de nyilván, hogy mondjam, vannak, akik játszanak erre a dologra.
Igen.
Én biztos vagyok benne, hogy ha nem ma, akkor akár egy-két napon belül elérhetjük ezt a szintet. Lehet, hogy lesz még, szokott lenni ilyen trükk, hogy előtte visszaesik, és ott sokan bukhatnak is akár, de én azt gondolom, hogy ezt el fogjuk érni viszonylag gyorsan. Nagyon veszik ezt a papírt, még mindig nagyon sok pénz van a piacon, és gyakorlatilag nem is nagyon van más, ami értelmes hozamot, reál hozamot tud hozni, mint a részvénypiac, és azon belül is nagyjából a tech szektor. Talán pont a napokban tettem ki és akkor reklámozzuk a Facebook oldalunkat is, ott egy grafikont, ami arról szólt, hogy a kis kapitalizáció amerikai cégek, tehát ez a 2000 céget összefoglaló indexből, vagy annak a tagjainak a kétharmada, az gyakorlatilag veszteséges, és hát azt is lehet látni, hogy az S&P 500-nak is gyakorlatilag a felső, nem tudom, 10% az, ami egyáltalán érdemi mozgás produkál, tehát 500 cégből, nem tudom én, 50 vagy kevesebb cég az, ami húzza fölfelé az indexet, az összes többi az vagy szenved, vagy ilyen nagyon sok a csőd, vagy a csőd közeli helyzet, sok a merch, felvásárlás, ezek mind azt mutatják, hogy azért itt átalakulóban van a piac, meglátjuk.
Igen.
Én a voksomat továbbra is a technológiai szektorra tenném meg mindenre, ami ezzel kapcsolatos.
Igen, és egyetlen egy, meg ugyanezt gondolom én is, illetve hogy pont azt gondolnám, hogy annak ellenére, hogy történelmi tetőn van a NASZ-nak, nincs olyan érzésem, hogy bele kéne sortolni ebbe a papírba. Ez nem azt jelenti, hogy az én érzésem az egyértelmű és tévedhetetlen,
Lesz
nem.
is esélyes egyébként kisebb, ha valaki, hogy mondjam, ha valakin ott van a varázsgömb, akkor tudja, hogy mikor kell betenni a sortot. Egyébként sokan sortolnak, zárójelbe zárva.
Nézd, hol
A hedge
máshol,
fundok
nem?
rendszeresen sortolnak a technológiát, mert hát ugye van akinek ez a stratégiája, hogy ha egy ilyen piacon bejön egy meglepetés esés, mondjuk, akkor azon bődületeset lehet kaszálni.
Tehát, hogyha megjelenik egy héja mondata a Fed oldaláról, akkor azért itt gond nélkül, hogyha visszaesik, ez nem tudom én, ilyen 16.000, 16.200 környékére, akkor sem hiszem, hogy nagyon megváltozna az elsődleges trend, és azért az a pár száz pont, ez már egy kereskedhető tétel. Egyébként a NASDAQ-nál a 50 napos mozgó, ugye jelen pillanatban 16.900 fölött van. Az 50 napos mozgó átlag az nagyon-nagyon távoli, 16.296, és a 200 napos mozgó átlag az pedig 15.000 fölött van egy picivel, úgyhogy ezek elég távoli tartják az indexet, és akkor régen sokat beszélgettünk a nemes fémekről. Tegyük ezt most is, zárjuk ezzel. Igazából két nemes fémmel szoktunk foglalkozni, aranyjal, ezüsttel. Nagyon hasonlóan mozog mind a kettő. Talán annyi, hogy az utolsó pár hónapban az ezüst egy picit lemaradt az aranytól. 2000 pont fölött van, 2000 dollár fölött van az aranynak az árfolyama. Ugye ez nagyon markánsan szerintünk összefügg azzal, hogy a Fed miket nyilatkozik, illetve hát a kamatemeléssel, kamatcsökkentéssel kapcsolatosan. Ugye itt a dollár erősödik vagy gyengül, most éppen ugye arra számítunk, hogy adott esetben a dollár gyengülni fog, és ezáltal erős is megkérlek, hogy így van vagy nem, akkor arra számítunk, hogy a nemes fémek például a arany ezüst meg az árfolyama emelkedhet. Csak egy pár mondatban, hogy mire számítasz a aranynál, ezüstnél?
Hát ugye az arany most már elég masszívan 2000 dollár fölött van, pedig szerintem mindenki emlékszik még, vagy legalábbis aki egyáltalán foglalkozik nemesfém, már nem is azt mondom, hogy kereskedésre, csak egyáltalán figyeli ezt a piacnak ezt a részét. Ez biztos, hogy emlékszik rá, amikor volt egy 2000 dollár környéki felszúrás, még szerintem nem is olyan rég, és aztán visszaesett a piac, beesett gyakorlatilag 1900 alá, és aztán onnan hirtelen megint föl, és most gyakorlatilag egy ideje már nem tudunk nagyon visszaesni
Az első 2000-es
2000.
felszínes, ez a COVID évében volt egyébként.
Igen. Hát az a viszonylag természetes dolog volt, ugye mindenki elképzelte ilyen apokaliptikus, a sajtó által is sugallt állapotokat, amikor nem tudom én, zombi hordák, és nem tudom, mennek az utcán, és na mindegy, szóval hát a lényeg, hogy ott ez egy ilyen klasszikus helyzet volt, de azóta én azt gondolom, hogy az infláció meg talán az, hogy ilyen nagyon magas az eszköz, tehát még mindig nagyon magasak szinte minden eszközosztály, inkább úgy mondom, a részvények főleg, de a kriptók is most elég magasan vannak, szóval valahogy ez szerintem vonza magával az, hogy húzza magával a nemes fémeket is. Egyébként pedig hát arról is beszélnek elemzők, hogy egy ilyen commodity ciklusnak a nem tudom, az elején vagyunk, vagy van, aki szerint már benne vagyunk egy ideje ebbe a commodity ciklusba. Ez most annyira nem látszik, mert egyébként a commodity ára, ha most nem az ilyen mezőgazdasági termékekről beszélünk, de azoknak is különböző, tehát néhány mezőgazdasági terméknek az ára az magasan van, másoknak nagyon alacsony, de alapvetően nem látszik ez annyira, ez a commodity ciklus, amit emlegetnek, de hogy ebbe benne vagyunk, hogy ennek az elején vagyunk, ebbe beleilleszthető egyébként a nemesfémeknek is az árfolyam emelkedése. Az biztos, nagyon-nagyon nem tudom, az utolsó években, nem tudom, de most már például a kínai jegybank hosszú évek óta nagyon veszi az aranyat, és gyakorlatilag óriási mennyiségekben, de most már nem csak a kínaiak, hanem más nagy jegybankok is nagyon veszik az aranyat. Ugye nyilván ez valami fajta előkészülete lehet annak, hogy a dollárrendszerről valamilyen módon esetleg le kell szakadniuk, ha alakulhat úgy a geopolitika, vagy nem tudom, hogy nem tudnak benn maradni, vagy nem akarnak benn maradni ebbe, és ezzel próbálnak valami alapot teremteni. Az orosz jegybank az hasonló módon hatalmas aranytartalékokkal rendelkezik, de kisebb országok is, vagyis aranyvétel van. Szóval a nemzeti bankok nagyon beálltak az arany vételi pozícióra. Ez nyilván a másik fele pedig az, hogy, és ezt is elmondják elemzők, hogy a bányászati oldalon a kapacitás növelés, vagy a új bányáknak a nyitása, a kimerülő helyett más exploration, tehát keresése az új lehetőségnek az csökken, tehát hogy az a CapEx, vagy az a beruházási pénz, amit ebbe be kéne tenni, az hiányzik, tehát valahogy mindenki azt várja, hogy tulajdonképpen a piacon kevesebb arany lesz folyamatosan, miközben a kereslet megnő iránta, és így aztán ez az áron is látszik. De hát ha engem kérdez valaki, akkor én arra számítok, hogy 2024-ben mind a két említett nemesfém fölfelé fog menni. Én viszonylag régóta longba, vagy bull, tehát bika vagyok ebben a két témakörben. Én úgy látom, hogy mind a kettő. Az ezüst meg különösen olcsó, tehát
Az elmúlt pár napban sokat vásároltunk ügyfeleknek ezüst pozíciókat, mind az aranynál, mind az ezüstnél itt is azért el kell mondani, hogy ezek is a kockázatosabb
úgy van, úgy van, hiszen minden commodity
hozzák, úgyhogy
pozícióról ezt kell tudni. Így van.
észre kell bánni szerintem, hogy mekkora pozíciót nyit az ember. Nagyon könnyen bele tud csúszni egy akkora pozícióba, ami kezelhetetlené tud válni, hogyha egy nagyobb elmozdulás megy, és általában, hogyha az ellenem megy, akkor ez kellemetlen tud lenni.
Egyébként a feltett grafikonra is ugye az látszik, hogy az 50 napos éppen december elején átlépte a 200 napost. Ez ugye a technikai jelek alapján ez egy jó jel szokott lenni, és minthogyha a spread, a gap nőne is a 200 és az
Igen.
50 napos között, tehát ez
Arra
megint
mondják, hogy
jó jel.
aranykereszt, nem amikor
Igen,
a
igen, igen. De hát ez itt szó szerint is.
igen, szó szerint is, igen. Figyelj, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Bízom benne, hogy mondtunk olyant, néznek minket, vagy hallgatnak minket, hogy egy-két érdekes dolgot, vagy egy pár dolgot tudtunk nekik segíteni. Idén biztos úgy tervezzük, hogy sokkal sűrűbben fogunk jönni és beszélgetni. Jövő héten, vagy azt követő héten kicsit részletesebben egy-két instrumentumot átveszünk, és amit én még meg szeretnék említeni, itt a beszélgetés végén említetted, hogy van egy Facebook oldalunk, itt gyakorlatilag ezt te viszed a válladon, hátadon, úgyhogy és mindenképpen el kell mondani, és egy nagyon nagy köszönettel tartozok érte, hogy nagyon sokan tehát nagyon, nagyon sokan olvassák, nézik, kommentelik ezeket a kis híreket, amiket kiteszel, és én úgy hallom vissza szakmai körökből, hogy más cégnél is, akik üzletkötők, vagy ezzel a tőzsdével, befektetéssel hivatásszerűen foglalkoznak, hogy sokan közülünk olvassák ezt az oldalt, és ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy ezt mindenképpen köszönöm, és tegyetek fel ott kérdéseket nekünk, meg hogyha hírek vannak, amik tetszenek, ugyanúgy, ahogy eddig, írjatok róla véleményt, nagyon kíváncsian veszük, hogy ki hogy látja ezeket az oldalakat, illetve ezeket a híreket, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, és akkor jövő héten jövünk, vagy azt követő héten biztosan, és akkor egy pár plusz instrumentumot behozunk, amiről régebben is beszélgettünk, indexeket, különböző devizapárokat. Én egy picit említetted a beszélgetés közben ezt a bitcoint, meg ezt a felezést, egy picit, hogy erről majd mesélnél esetleg, szerintem ezt sokan érdeklődünk ez iránt, pláne úgy, hogy most nem sokára elmentem bitcoin ETF-ekkel is most már lehet, vagy kripto ETF-ekkel is lehet már kereskedni, úgyhogy ez is plusz bejön majd a portfóliókba adott esetben. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, nagyon jó egészséget, meg nagyon boldog új évet kívánok neked, nekünk, meg mindenkinek.
Boldog új évet mindenkinek, köszönjük szépen, és hát hogy jelentkezzetek az Investorhoz ügyfélnek, be lehet jelentkezni úgy is, hogy csak jöttök és kértek egy tájékoztatást, vagy egy félórás konzultációst, és akkor eldöntitek, hogy ügyfelek lesztek nálunk, vagy nem. Köszönjük szépen.
Köszönöm, Péter, még egyszer, és szia, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, szia!